stúdióban itt van még velem Konrád Sándor, akivel a Playboyról beszélgettünk, és hát nem csak a Playboyról beszélgettünk, nyilván sokan megkérdezhetitek magatoktól, hogy de miért beszélnek egy olyan dologról, ami már nincsen nyomtatott Playboy, és mégis azt gondolom, hogy a Playboy és maga ez a jelenség, nem csak a Playboy, hanem azok a lapok, a férfi magazinok nagyban befolyásolták az elmúlt 60 évünket, meg egyáltalán, amikor ezek jelen vannak az aktualitás fényében is. Tehát, hogy amikor jelen van egy ilyen magazin a társadalmunkban, akkor ezek igenis trendvezető értékkel bírnak. És akkor mivel megbeszéltük, hogy hogyan indult a Playboy, most azért ennyire ne menjünk vissza a történelembe, nézzük meg azt, hogy mit tudott másképp, vagy mit tudott jobban Hugh Hefner, miért nem volt versenytársa abban az időben, miért nem jutott eszébe másnak ez az ötlet, és hogy utána, ugye nyilván a felfutása a Playboynak, hogyan tudott igazán trendeket alakítani és vezetni trendeket.
Ugye említettem, hogy Hefner végzettségét tekintve pszichológus volt, és ő rá óriási hatást gyakorolt a Freudi iskolához tartozó bizonyos Alfred Kinsey, aki írt egy könyvet a Férfiak szexuális viselkedése címmel 1948-ban, és...
kis jegyzeteidetni, ez óriási.
Igen. Aminek ugye az volt a lényege, hogy rengeteg elfolytással élünk, ami nem jó, jobb ezeket szabadjára engedni, vagy legalább beszélni róla, vagy nem szégyelni legalább. És később, ahogy már az ezredforduló környékén Hefner nyilatkozik erről, hogy mi volt a lapnak a filozófiája, azt mondta szó szerint, hogy a szex a fő motivációs erő az emberiség történelmében, amely a 20. században lerázta magáról a korszakokon átívelő tabukat és mintákat, hogy elfoglalja a méltó helyét a társadalomban. És ennek a tabu döntögetésnek különböző káros viselkedési minták lerázásának, vagy megszüntetésének, vagy megtorpedózásának az oroszlán részét nyilvánvalóan saját maga bevallása szerint is ő végezte el a lapjával, aminek az volt az alapfilozófiája, amit az előző percekben már kitárgyaltunk, hogy létezik az a fajta olvasóközönség, amely nyitott az irodalmon, meg a művészeteken kívül a szép női test látványára, meg a szexualitásról való nyílt beszélgetésre. Tehát gyakorlatilag amiben forradalmi volt Hefner, ő volt az első, aki beemelte az amerikai társadalomban a prűd, alapvetően protestáns etikai elvek szerint működő amerikai társadalomban a szexualitást a mainstream médiába. Ez előtte nem volt jellemző.
Milyen érdekes, nem, hogy Amerikára egyébként ma úgy tekintünk, mint a egyrészt az álmok földjére, meg a nagy nyitottságra, a nyitott társadalomra, és közben ők voltak a legkonzervatívabbak a 40-es, 50-es, 60-as években. Egyébként, ha csak a feketék jogait nézzük, még abban is. Vajon abban egyébként volt-e szerepe, bármilyen szerepe a Hugh Hefnernek?
Volt.
Hogy ezeket a társadalmi különbségeket meg tudja, te mondtad ezt a megtorpedózást.
Ahogy egy régi egyetemi barátom mondta egyszer, én is valami hasonló kontextusban kérdeztem rá az amerikai társadalomnak valamelyik jelenségére, már nem tudom, és azt mondta, hogy na de hát ezen ne csodálkozzunk. Tehát ahol a legnagyobb sötétség van, ott van a legnagyobb világosság is. Tehát az a hatalmas amerikai társadalom az egyszerre elképesztően felvilágosult és úttörő és élenjáró, és közben a társadalom nem tudom hány százaléka hisz a Yetiben, meg a lapos földben, meg a konteókban, meg a nem tudom mi mindenben. Ez egyszerre van jelen, ez együtt alkot egy kerek egészt, és ezeknek a társadalmi gondolkodásbeli elmaradottságoknak a lebontásában hatalmas szerepet vállalt Hefner tudatosan. Tehát edukálni akarta a társadalmat, különböző emancipációs mozgalmaknak az élére állt.
Ő magát feministának tartotta, igaz?
Kifejezetten feministának tartotta, ő azt mondta, hogy feminista voltam, még mielőtt létezett volna a feminizmus.
Tudod, mi jött eszembe, hogy ha ma lenne, ha ma jönne létre a Playboy, aki hogy létrehozza a Playboyt, ugye most már vannak ilyen fake guruk, meg pont egyébként tegnapi műsorban volt erről szó, ugye az Andrew Tate-ről, ezekről a hát mondjuk azt, hogy ez az álmacsó, vagy nem tudom, ez a, minek is mondják egyébként, van erre egy kifejezés, hogy ő például ez a ilyen macsó jelmezbe bújt gyerek gyakorlatilag.
Hát ő egy nagyon beteg narcisztikus figura szerintem.
Egyrészt, de hogy a nő, hogy vajon egy nő gyűlölő, az hogy hozna létre egy ilyet, vagy olyan azt mondanák-e arra, aki létrehoz egy ilyen magazint, vagy keresnék-e ebben? És milyen szép, hogy Hugh Hefner ez meg kifejezetten.
Ez egy érdekes aspektus, mert hogy Hefner fejéhez is vágták, hogy ő alapvetően hát nem is nőgyűlölő, de tárgyasítja
a
nőket, uh-huh. vagy használja a női szépséget.
Vékony a határvonal, nem?
Vagy hogy ugye nyilván te fotós vagy, tehát a fotózás az természetesen egy portré, vagy egy akt, az tárgyasít valamilyen szinten.
Még ezzel vitatkoznék.
Oké, ez egyébként egy másik téma.
Igen. Behívlak egy külön adásra.
Igen. Amivel védhető Hefner feminista álláspontja, vagy ami mellette szól, mondjuk inkább így, mert nem tisztelem nekem megvédeni, bár nyilván elfogult vagyok. Tehát ő volt talán az elsők egyike, aki az abortusz legalizálása mellett
kampányolt,
ugyanígy a fogamzásgátlók legalizálása mellett, mert hogy ezek 1953-ban nem voltak legálisak az Egyesült Államokban. Ő beszélt először a női szexualitás szabadságáról, vagy szabadosságáról, hogy a nőket is megilleti az a fajta promiszkózus életmód, mint ami bennünket, ha úgy esik jól esetleg.
De akkor bocsáss meg, igen. Egy zárójeles gondolat, miért nem született meg a női Hugh Hefner, a Playgirl megalapítója?
Nem tudom.
Tehát ha már itt tartunk, mert hogy ha Hugh Hefner ezt segítette, és emellett kampányolt a nők szexuális jogai mellett kampányolt, akkor vajon miért nem ébredt fel senkiben, vagy talán felébredt, tehát akkor annak tisztelet, de nézd, miért nem történt meg ennek
azt gondolom, ugye az emancipációs mozgalmak, azok vagy alulról indulnak, vagy felülről segíti őket valaki, vagy valami, egy réteg. Most ez lehet, hogy nem hangzik teljesen világosan, de azt értem ez alatt, hogy akinek lehetőségében állt indítani egy magazint, és ennek egy széles olvasótábora alakult ki viszonylag gyorsan, akkor ennek az illetőnek kialakult egyfajta, hát nem is hatalma, nem tudom mi a jó szó erre, de lehetősége arra, hogy kezet nyújtson a társadalom egyes elnyomott rétegeinek. Tehát ugye, hogyha azt feltételezzük, hogy az 50-es években a nő az egy, hát abban az értelemben biztosan egy elnyomott társadalmi, hát nem réteg, meg nem osztály, hanem gyakorlatilag az emberek fele. De abban az értelemben biztosan elnyomott volt, hogy nem volt joggal rendelkezni a teste fölött szabadon, abban az értelemben, hogy nem mehetett el abortuszra, nem szedhetett fogamzásgátló szereket, nem is beszélhetett a szexualitásáról, a női orgazmus az egy tabu téma volt, ez is a Playboyban lett először nyílt diskurzus tárgya. Tehát
egy pillanatra ugorjunk 22-re. Ma szerinted mennyire tabu téma ez? Van-e különbség még a férfi és a nő között? Akár az orgazmus témáját tekintve.
Szerintem már egyáltalán nincs. Ezt már régen meghaladtuk. Sőt, most már ilyen posztmodern témáink vannak, amiről majd később beszélhetünk. Az adásnak az utolsó részében, mert nagyon, nagyon tanulságos, hogy mit hozott magával a Playboy, és a mai világunkban ebből mi maradt, vagy mit tudunk ebből hasznosítani. De még egy-két dolgot ne felejtsünk el, hogy azért a Playboy az alapvetően nem egy erotikus magazin volt. Nekem én kifejezetten vérig sértődtem, amikor megszűnt a lap 2019. decemberében, és az egyik vezető online hírportál egy körülbelül 3 mondatos rövid hírben számolt be erről. Szó szerint emlékszem a szerzőre is, mindegy, meg arra is, hogy hogyan fogalmazott. Megszűnt a Playboy nevű erotikus periodika. Hát köszi szépen.
Wow.
Azért ez nem egy ez több volt, mint erotikus periódika. Egyetlen egy magyar újság, akár nyomtatott, akár online, de a világ bármelyik újságja sem nagyon mondhatja el magáról, hogy Nobel-díjas írók sora írt novellákat az oldalaira. Konkrétan három Nobel-díjas író írt rendszeresen a Playboyba: Saul Bellow, Gabriel Garcia Márquez és John Steinbeck. Mm-hmm. És rajtuk kívül még rengeteg sztár író a 20. század élvonalából, Ian Flemingtől Vladimir Nabokovig, Norman Mailerig, Joseph Heller, Tennessee Williams, sorolhatnám, rengeteg. Tehát a novellát is beemelte a mainstreambe Hefner, pedig ugye mennyivel egyszerűbb lett volna dohány meg alkohol hirdetésekkel megtölteni az oldalakat, de ő nem ezt tette, hanem magas kultúrát emelt a labba, és megteremtette a nagy interjú, a releváns, korszakos nagy interjú műfaját. Azért mondom, hogy korszakos, mert a nyugati sajtóban nagy interjút, ha jól emlékszem, 60 éves uralma alatt Fidel Castro szerintem csak egyszer adott a Playboynak. John Lennon kb. 15 oldalas interjút adott a Playboynak, ahol kendőzetlenül beszélt mindenről.
Egy idő után ez társadalmi rang volt.
Martin Luther King, a fekete polgárjogi mozgalom vezetője szintén. És akkor ez megint csak egy emancipációs téma.
Amivel folytatjuk, pár perc múlva vegyünk egy zenényi levegőt. Konrád Sándor a vendégem, a Playboy egykori szerzője, és persze joggal merül fel szintén az a kérdés, hogy egy már nem létező sajtótermékről beszélgetünk, de mégis arra szeretném majd nyilván kivezetni ezt a mai beszélgetésünket, hogy milyen hatással van a mai napig ránk az, hogy ez a magazin létezhetett, és vajon van-e visszaút? Ez mondjuk egy számomra egy ilyen nagy hurrá optimista kérdés. Na jó van, folytassuk itt Korács Sándorra.